Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Dibányász Gergő. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában arról beszélünk, hogy Lengyelország kilépne a családon belüli erőszak felszámolásáról szóló isztambuli egyezményből. Az erről szóló bejelentést azonban nem a miniszterelnök, hanem az igazságügyi miniszter tette. Az Inforádiónak nyilatkozó szakértő szerint ez arra utal, hogy hatalmi játszma zajlik a lengyel kormány koalícióban. Részletek Varga Mónikától.
A lengyel igazságügyminiszter szombaton szorgalmazta, hogy Lengyelország mondja fel az Európa Tanács isztambuli egyezményét. Zbigniew Ziobro ezt hétfőn hivatalosan is indítványozta.
Nem Morawiecki miniszterelnök jelentette ezt be, hanem Ziobro, és egyelőre az információk szerint kormány megosztott a kérdésben.
Mitrovics Miklós Lengyelország szakértő szerint azzal, hogy a kisebbi kormány pártpolitikusa, az igazságügyminiszter jelentette be a megállapodásból való kilépést, magának és pártjának szeretne jobb pozíciót kialkudni a kormánykoalícióban. Az egyezmény felmondását ugyanis a lengyel társadalom egy része is támogatná, ráadásul a kormányzó jog és igazságosság párt konzervatív politikájába is beleillik.
Politikailag is nagyon fontos, hogy ő bent van-e a kormányban, vagy nincs, hiszen az ő képviselői nélkül nincs többsége a kormánynak. Tehát azért nem jelentéktelen az, hogy ő ezt felvetette, mert egyáltalán nem kizárt, hogy a kormány a többi tagja, és ebben a jog és igazságosság kormánytagokról van szó, nem lép-e valami kompromisszumra az ügyben, vagy nem fogadja el egyenesen Ziobrónak a javaslatát. Ugye itt most egy játszma folyik.
A lengyel miniszterelnöki hivatal azt közölte, hogy a kormány elemzi a kezdeményezést. A lengyel igazságügyminiszter szerint egyébként a nők elleni erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló isztambuli egyezmény gender ideológiát támogat. Hasonló okok miatt nem ratifikálta a megállapodást Magyarország sem. A Patent Egyesület jogsegélyszolgálatának vezetője szerint azonban szó sincs gender ideológiáról.
Az egyezmény egyetlen gender vonatkozású megjegyzése az annyi, hogy jelzi, hogy a társadalmi nemek nem egyenlőek a biológiai nemekkel. Ugye az egy olyan szocializációs folyamat, melynek alapján így pici kortól kezdve a nők és a férfiak más társadalmi szerepeket tesznek magukévá, és bizony a hatékony fellépés esetén figyelembe kell venni ezeket a társadalmi hatalmi különbségeket.
Spronc Júlia szerint az egyezmény Magyarországon is komoly változásokat hozna.
Például, hogy kiiktatná az ebbe a jelenségkörbe eső bűncselekmények esetében a magánindítványt. Tudna feljelentést tenni egy szomszéd, a gyerekjóléti szolgálat, a gyámhivatal, bárki, aki az ügyről hivatalból értesül, meg tudná indítani az eljárást, és nem függene a sértetnek az akaratától.
Az isztambuli egyezményt a világ 34 országa ratifikálta, a régióban egyedül Lengyelország. A megállapodás az első olyan államok feletti eszköz, ami törvények és megelőző intézkedések sorát írja elő a nők elleni erőszak megfékezésére. Az egyezmény betartását az azt ratifikáló országokban rendszeresen ellenőrzik. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Nem került le a jogállamisági kérdések összekapcsolása az uniós pénzek kifizetésével. Talán éppen ezért is beszélt nemrégiben a magyar igazságügyi miniszter forró őszről. Hamarosan erről lesz szó. Előtte azonban szintén a nemrégiben megkötött európai tanácsi megállapodásról. Milyen Európát vetít előre a megegyezés? Erről is kérdezem Fóris Györgyöt, a Bruxinfo elemzőjét.
Európai Egyesült Államokról senki nem beszél. Ezt nagyon minimális számú, mélységesen elhivatott és szinte fanatikusan hívő liberális politikai kör, a liberális most ez alatt pártpolitikai és filozófiai értelembe véve, hirdeti és hisz benne, de ez egy nagyon kis kör. Ami nem zárja ki azt, hogy viszont nagyon szoros Európai Uniós együttműködés, integrációs mélyülés, közös eszközök, kiterjesztését ne akarnák sokan, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ő víziójukban is az lenne, hogy 10-20 év múlva egyetlen közös európai kormány, egyetlen közös parlamenttel intézne mindent. Ugye ez az abszolút föderálista vízió, ennek kevés híve van, de a szorosabb együttműködésnek sok híve van, és hozzájuk képest növekszik azoknak a száma kormányzati szinteken is, azt viszont kifejezetten vissza akarnak fogni a már eddig kialakult közösségi eszközrendszerekből is, arra hivatkozva, hogy a tanulság az, hogy sok mindent inkább és kizárólag nemzeti szinten kellene csak tudni intézni.
Egyébként talán az egyik ilyen elem lehet az egészségügy is, nem? Mert Ursula von der Leyen is szerette volna elérni az Európai Bizottság elnöke, hogy az új keretköltségvetésbe is benne legyen például az egészségügy. De ez elbukott. Vagy ez is.
Nem bukott el az a szándék, hogy hasonló helyzetre készülni kell, és hasonló helyzetben szemben mondjuk a fél évvel ezelőtti, vagy a 4 hónappal ezelőtti reakciókkal sokkal céltudatosabban, egyeztetettebben, tehát úgy tetszik, közösségi megközelítéssel kell tudni majd fellépni. Másfelől, ami most elbukott, az az, hogy adott volt egy pénzalkú, forrásokat kellett találni, és egy nagyon nagy hosszú listán szereplő feladat megállapodásra kellett jutni, hogy melyiket akarják közösen ebből finanszírozni, és melyiket nem. És ilyen szempontból ezen a listán az egészségügy valóban még ma is egyelőre hátrébb sorolódott, mert annyi minden más már körmöket égető azonnali kiadási szükség állt előbbre a rangsorban, legalábbis az alkuba résztvevő kormányok prioritásai szerint. Ez visszavezet oda, ahol voltunk a fél év elején, hogy a közegészségügy egyelőre nem közösségi politika, akkor viszont közösségi forrás nem feltétlenül kell hozzá allokálni. Ez ide is el lehet majd jutni azzal arányosan, ahogy például egy második hullám kapcsán már tudatosabb közösségi reagálások mégiscsak felvetnek majd közös eszközöket, és akkor az maga után vonja a pótlólagos források igényét. De a mai vitákban elsősorban a tagországi kormányzati alkupozíciók szerinti pénzigények és elosztási prioritások voltak az elsődlegesek.
Történelminek is mondható, erről beszéltünk már korábban a brüsszeli hétben is, az Európai Uniós csúcs találkozónak az ideje hossza, majdnem a 2000-es nidzai csúcs találkozóhoz hasonlítható. Mindenki boldog volt a megállapodás tervezet, vagy a közeli megállapodásnak az elfogadását illetően. Ez a közös boldogság, ez a közös öröm, ez feltételezi azt, hogy egységesebb lett a közösség? És erősebb?
Nem, szó sincs róla, hiszen arról beszéltünk egész idáig, hogy többféle szempontból célrendszer, bizalmatlanság, jóállamisági kérdés kapcsán a modellviták és egyebek egy elmúlt évtizedekhez képest sokkal kiélezettebb és tudatosultabb érdekkülönbség jellemzi a tagországok együttélését. Ami itt történt, az annak a felismerése volt, hogy ennek ellenére ma többet lehet veszíteni azzal mindenki részéről, befizető és kedvezményezett részéről egyaránt, hogyha az eddigi keretek teljes egészében szétporladnak és megszűnik az a közös együttműködési platform, amiben most már évtizedek óta ezek az országok együtt vannak. Magyarul nagyobb a vesztesége annak, hogyha veszni hagyják azt, ami eddig megszületett, mint hogyha a végletekig kritika furt a szerintük változást igénylő, és inkább például nemzeti politikák felé orientálódó megoldásokán. Magyarul az érdekkülönbségek megvannak, de ezt egyelőre keretek között tudta tartani a más szempontból érdekközösségek megléte és felismerése a tagországok között. Az MSZ-ben való és az újjáépítési alapban való bizonyos fokú kölcsönös kompromisszumkészség és a közös nevezőn való találkozás ténye ezt igazolja.
Egyesek szerint két nő irányítja jelenleg az Európai Uniót, és mind a kettő német, Ursula von der Leyen és Angela Merkel. Az, hogy az Európai Uniós soros elnökséget Berlin látja el, ez meghatározhatja-e az Európai Unió jövőjét? És akkor így már kvázi ez a második fél évről szól, de végső soron minden az elsőből indul.
Erről beszéltünk már korábban. Van egy jelentős szerepe a mindenkori féléves elnökségnek, de ez messze nem abszolút. Ma már nagyon sok mindent nem a féléves elnökség csinál, hanem olyan közös létrehozott mechanizmusok, mint az Európai Tanács közös elnöksége, vagy egyes feladatoknál bizonyos állandósult közös szerepek ellátása, gondoljunk a külpolitikára, vagy gondoljunk főként az eurozóna vezetésének és menedzselésének a feladat körére, vagy gondoljunk az Európai Központi Bank felértékelődött szerepére. A féléves elnökség szerepe ma már messze nem az, mint 15-20 évvel ezelőtt volt, vagy egyáltalán, mint a lisszaboni szerződés előtt volt. Ami különlegessé teszi a következő fél évet, hogy egy ennyire átalakuló időszakban, amíg kétségtelenül meglévő féléves elnökségi koordinációs napirendválasztási és tagországok között közvetítői feladatot éppen az az ország látja el, amelyik akkor is befolyásos, ha éppen nem ő látja el a soros elnökséget. Mert itt igazából arról van szó, hogy mint mondtam, nagyon sok feladat már kiszerveződött, persze kapukon belül, tehát nem EU-n kívülre kiszerveződött, hanem csak az elnökségi feladatból állandó közös nemrég létrehozott mechanizmusok illetékesei kezébe, például az Európai Tanács állandó elnökének a feladatkörébe, de azt is tudni lehetett, hogy az Európai Tanács állandó elnöke hajsúlyos projektek és kérdések kapcsán ugyanakkor mindig együttműködött, mindig próbálta megnyerni a támogatást, minimum Berlinben, szerencsésebb esetben Berlinben és Párizsban, és úgy próbált utána a többiek felé is alkupozíciót erősíteni. Tehát a németek akkor is fontos szereplők, ha éppen nem ők látják el a soros elnökséget. Ennyiben nem annyira azért érdekesek most ők, mert a soros elnökség éppen rájuk került, hanem azért, mert németek, és mert egy olyan kancellár áll az ország élén, amelynek a politikája az eddig tapasztalt másfél évtized alapján egyértelműen EU-párti és integrációpárti.
Ez volt az első teljes fél éve az új EU-s csapatnak, az Európai Tanács új elnökének, új bizottsági elnökének, illetve az Európai Parlament elnökének. Hogy vizsgáztak?
Nem lehet autentikus bizonyítványt kiállítani róluk, mert a koronavírus teremtette helyzet irreális körülmények közé vezette az ő munkájukat. Magukban a hírekben is rendszeresen előfordult, éppen most a legutóbbi rekordként emlegetett csúcs találkozó kapcsán, hogy közel fél év óta ez volt az első személyes találkozó. Egy igazi csúcs találkozón a legfontosabbak a személyes találkozók, félrevonulások, a két oldalú vagy szűkebb körben folyó egyeztetések, és itt értékelődik fel nagyon, hogy ki a soros menedzserre levezető elnöke a tanácsüléseknek. Ezt azért tévén, képernyőn, interneten ugyanilyen hatásfokkal, ugyanilyen ráhatással, ugyanilyen személyes varázssal, ha az illetőnek van ilyen, nem lehet megtenni, vagy nagyon minimális hatásfokkal lehet megtenni. És ennyiből nem volt igazán mérőeszköze az elmúlt fél év teremtette lehetőség arra, hogy ilyen szempontból kipróbálódjanak a kulcsfigurák. Maga a bizottság is légüres térben működött. Ők többnyire nem videokonferenciáztak, hanem nagy távolságot tartva hatalmas termünkbe ülésezve, de ugyanakkor mégiscsak a személyes mozgások, együttélések nélküli folyamatok zajlottak úgy, hogy a tagországok is sokkal passzívabbak voltak, az intézmények sokkal passzívabbak voltak, a parlament nem ülésezett, vagy csak minimális létszámmal ülésezett. Tehát egyszerűen az intézmények nem a normális kerékvágásban működtek ebben a fél évben, és ilyen körülmények között az új vezetés és az új illetékes szereplők tényleges lehetőségeit és képességeit sem lehetett annyira lemérni, mint inkább az, hogy egy ilyen váratlan és tulajdonképpen számukra felkészületlenül érő helyzetben mennyire képesek feltalálni magukat, de még itt is behatárolja az ő mozgásterüket, hogy mindazok, akikkel nekik partnerileg együtt kéne működnie, mennyire partnerek abban, hogy az új technika és az új szereposztás mellett ők együtt menjenek. Nem lehet ebből a fél évből mérleget hozni, hogyha ilyen marad a munkamódszer még éveken át, akkor utána már a több egymás követő élet majd össze lehet hasonlítani, vagy hogyha visszatér az élet a normális kerékvágásba, akkor utána lehet igazán reális bizonyítványt kiállítani.
Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét hallották.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő D. Bányász Gergő, a műsorvezető Exterde Tibor. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!